Akkor a Mózes 4. könyvének a 34. fejezetét fogjuk elolvasni. Tehát Mózes 4. könyvének a 34. fejezete. Én az új fordítású Bibliából olvasom. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Parancsold meg Izrael fiainak, és mondd meg nekik, ha majd bementek Kánaán földjére, az a föld, Kánaán földje jut nektek örökségül a következő határok szerint. A déli határvidék a Cin pusztájától Edom mentén legyen. Ez legyen a déli határotok. Keleten a Sós-tenger végétől induljon. Kerülje meg a határ délről az Akrabim, Hágót, és menjen Cin felé, nyúljon le Kádes-Barneától délre, majd haladjon Hacár Adárig, és menjen tovább Acmon felé. Acmontól forduljon a határ Egyiptom patakja felé, és végződjék a tengernél. A nyugati határotok a nagy tenger, s annak partvidéke legyen. Ez legyen a nyugati határotok. Ez legyen az északi határotok. A nagy tengertől a Hór hegyéig jelöljétek ki, a Hór hegytől jelöljétek ki a Hamádba vezető útig, majd a határ nyúljon ki Cedád felé, azután haladjon a határ Zifron felé, és a vége Hacár Énánnál legyen. Ez legyen az északi határotok. A keleti határt Hacár Énántól Sefámig jelöljétek ki, Sefámtól menjen le a határ Riblá felé. Ajintól keletre, majd menjen tovább a határ lefelé, amíg el nem éri a Kineret-tó keleti partján lévő magaslatokat. Azután menjen le a határ a Jordán felé, és végződjék a Sós-tengernél, ez legyen az országotok határa körös körül. Azután ezt parancsolta Mózes Izrael fiainak. Ezt a földet osszátok fel örökségül sorsvetéssel, ahogyan megparancsolta az Úr, és adjátok oda a 9,5 törzsnek. Mert Rúben törzsének nagy családjai és Gád törzsének a nagy családjai már megkapták az örökségüket, és Manasé törzsének a fele is megkapta, ez a 2,5 törzs a Jordánon innen keleten, Jerikóban szentben kapta meg örökségét. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Név szerint ezek legyenek azok a férfiak, akik felosztják közöttetek örökségül az országot. Eleázer pap és Józsué Nun fia, törzsenként egy-egy fejedelmet választatok melléjük az ország felosztására. Név szerint ezek legyenek. Júda törzséből Káleb, Jefuné fia. Simeon fiainak törzséből Semuel, Amhimut fia. Benjamin törzséből Elidád, Kiszlon fia. Dán fiainak a törzséből Buki fejedelem, Jogli fia. József fiai közül Manasé fiainak a törzséből Haniel fejedelem, Efót fia. Efraim fiainak a törzséből pedig Kémuel, fejedelem Sifrtán fia. Zebulon fiainak a törzséből Elicáfán fejedelem Párnak fia. Izsakhár fiainak a törzséből Paltiel fejedelem Azán fia. Áser fiainak a törzséből Ahitút fejedelem Salomi fia. Naftali fiainak a törzséből Pedahél fejedelem Amihút fia. Ezeknek a parancsolta meg az Úr, hogy osszák ki az örökségül Izrael fiainak Kánaán földjén. Ez a fejezet, amelyet most itt felolvastunk, az ígéret földjének a felosztásáról szól. Ebben a történetben, most már hosszabb idő óta, ugye Izrael fiai ott vannak a Moab síkságon, Jerikóval szemben, a Jordánnak a keleti oldalán. Itt elég hosszan időztek, hiszen itt van az, amiről szó volt az elmúlt fejezetekben, hogy Bálák elhívta Bálámot, hogy átkozza meg Izraelt, és aztán hosszan ugye foglalkozott a különböző részletekkel, ami a bevonulás előtt megismétlődött, hogy elmondta az Úr, és utána volt az, hogy ugye leszámoltak a moábitákkal azért a így mondom, aljas cselszövésért, ahogy mint ellenséggel Izrael fele viseltettek, és paráznaságra ingerelték őket. És múlt alkalommal aztán volt szó arról, hogy ott van, hogy a Izrael hogyan vonult a 40 év alatt a különböző táborhelyeken. Itt, amikor Isten szava Mózeshez szól, azt olvasjuk, hogy parancsold meg. Nem, azt mondja, hogy tájékoztasd őket, és majd kiderül, hogy hogyan lesz az elosztás, vagy rájuk bízza, hanem Isten meghatározta, hogy egyrészt azt, hogy ha bemennek, örökséget kapnak, és meghatározza ennek a módját, nem bízza a véletlenre, hogy hogyan osszák el a területet. Minden égtáj felől meghatározza, de mielőtt ebbe a részleteibe belemennénk, először egy térképet szeretnék kivetíteni, addig föl is állok, hogy talán egyszerűbb az egyesetet is ki először, légy szíves, hogy ez elég kicsi, itt a tulajdonképpen így a... Na, mutatja, nem ez a más. Tehát azért kinagyítottam nagyobban, majd csak akkor nem az egész látszik, tehát ez a 12 törzs elhelyezkedése, akkor részleteiben akkor a kettes térképet is, akkor úgyhogy a déli rész legyen először, tehát a... és majd megyünk föl vele. Tekert föl, úgyhogy... Ha húzod, akkor...
Eltűnik a képen, igen.
Ha ott oldalt rákattintasz, akkor úgy... Mert ha... Igen, akkor az egész...
Vagy ha húzom a regeret, akkor eltűnik a képen
nyilván. Várj is a
gőzőt. Itt tudom gőzőgetni.
Na úgy.
De a diagatés közben nem tudom.
Tessék?
De a diagatés közben nem tudom.
Tehát
ha azt mondom, akkor átkerül.
Akkor visszaúg.
Átkerül. Visszaúg, és figyeld, amikor elhúzom itt a gőzőt, akkor ugye kerestem másik részt.
Jó, hát akkor...
Nem tudom, hogy... Nincs több ilyen.
Ez a kettő van csak, akkor a kicsiben.
Masszom, azt lehet, csökkentem rá.
Jó, hát akkor...
Éppen ellenkezőnek jelenbe. Pont ellenkezőnek előtt van. Vagy itt.
Jó, hát akkor a kicsit lesz ennek. Legfeljebb, ha azt ki tudjuk nagyítani. Mert ugye a vérvetítése nem számoltam, hogy másképp működik.
Nem, mint. Igen.
Erre nem lehet tudom egy utasra venni?
Tehát, hogy csak annyit.
Nagyit, csak annyit. Jó, hát tulajdonképpen ugye a déli ország rész itt lejjebb helyezkedik el, ugye itt a Cín pusztája, itt van ugye az Edomnak a Ézsau birtoka, az a Szeír hegye, amelyet ugye nem adott nekik, és tulajdonképpen erre azt van, is mutatja a térkép, ugye átnyúlik, mert arra, ahogy egész a tengerig, illetve a sínai félsziget is. Most ugye nyugat felől a földközi tenger, amelyet a Biblia nagy tengernek nevez, teket fel, hogy egész, illetve úgy le. Bocsánat, nem tudom. Gyerünk. Nem baj, hát magát a térképet ugye azért nagyjából is.
Itt oldalt van,
igen.
Ugyanaz a térkép, nem?
Nem egészen ugyanaz, hasonló, tehát az Úr Jézus korában, ez pedig a 12 törzs elhelyezkedése Izrael földjén a honfoglaláskor, tehát itt ugye csak ha nagyobb lenne, akkor látszódna a törzseknek az elhelyezkedése. Tehát az északi részen fölnyúlik egész ebben a fordításban, ugye Kineret tónak mondja a Genezáreti tavat, és ahogy magát a határok is látszik, hogy ilyen szaggatott végjel vannak, mert azt nem is jelöli fönn, ahol, ami azok nincsenek rajta a térképen, ami itt föl van sorolva, hogy mekkora terület az, amit Isten meghatározott, hogy hogyan legyen. Tehát látjuk itt, hogy ugye Gát törzse, Ruben törzse, és ott fölül Manasé törzsének a fele az, amely a Jordánon keletre helyezkedik el, és ott foglalt helyet. És van még egy érdekesség az, hogy Dán törzse egyrészt itt van, másrészt a legészakibb részen van, erre majd ki fogok térni, hogy ez miért van. Tehát így helyezkedik el a 12 törzs, hát akkor így ennyi csak a térképből, akkor ki lehet kapcsolni a... De. Amikor szemléljük ezt, ugye több minden, amit föl van írva a Bibliába, a Hórhegyét se jelöli a térkép, ami fönt van északon, ahol ugye emlékszünk, hogy Áron is meghalt, és ott vannak ezek a hegységek, egyedül ami a Hórhegyétől a Hamátba vezető útig van, az a Genezareti tó partján van a Hamát, tehát annak a vezető útba, és utána ott olvassuk azt, hogy a határ nyúljon ki ugye Cedád felé, azután haladjon a határ Zifron felé, és a vége Hacár Énánnál legyen, ez legyen az északi határotok. De ezek a városok nincsenek ezen a térképen feltüntetve. Múlt alkalommal volt arról szó, hogy nagyon sok olyan terület van, amikor a táborhelyek is meg voltak határozva, amelyet pontosan nem tudunk behatárolni, hogy egyrészt a történelem folyamán az évszázadok vagy évezredek alatt tulajdonképpen ugye nagyon sok harc dúlt ezen a részen is, és éppen ezért hát sokszor elpusztult, rárakódott ugye a sivatagnak a kora, ezt tudjuk későbbi történelem folyamán is, ugye ásatásokkal találják meg a régi helyeket. És itt a keleti oldalon van egy olyan, amikor azt mondja, hogy menjen a határ lefelé, amíg el nem éri, ugye itt a Kinneret tó mellett keleti partján levő magaslatokat, tehát a Genezareti tó, és ezek a magaslatok, az amitről szó van itt, hogy eléri, a térképen ugye amikor szemléljük, akkor látjuk, hogy a Genezaret tónak a keleti partján egyrészt egy síkvidék van, ami mezőgazdasági művelésre van, és fölötte van a Golán fennsík, amely az elmúlt évtizedekben, vagy hát Izrael megalakulása óta az újságokban olyan sokszor szerepel, hiszen egy nagyon stratégiai szempont az, hogy az kinek a kezén van. Amikor nem Izrael kezén volt, akkor tehát egy védelmi vonalnak a megszűnését jelentette ez. Ami döntő dolog a föld felosztásánál az, hogy az Úr parancsa szerint. És azt olvassuk itt, hogy sorsvetéssel. Amikor ez a sorsvetés történik, ugye az Ószövetségben ennek egész más jelentősége van, mint ahogy az Új Szövetségben igazából az apostoli, amikor választanak a Júdás helyett a 12 apostol, hogy meglegyen a 12 szám, akkor van, hogy sorsvetéssel választották ki ugye a két személy közül, hogy melyik legyen. De a mózesi törvény és a pusztai vándorlás idején tudjuk azt, hogy a főpap ruhájában, az efódban ott volt az Urim és a Tumim, ami a sorsvetésnél tulajdonképpen Isten azáltal jelentette ki az akaratát. Hogy ez pontosan hogyan működött és mint használta, eztről nincsen feljegyzésünk, csak hát ugye a Biblia magyarázók próbálják ezt el megértetni. De Isten mindenképpen így parancsolta, hogy magának a Izrael törzsei között, Izrael területének az elosztása az ezzel a résszel megy. És ha Isten ezt így határozza meg, akkor tudjuk, hogy ő gondja van, és ő ezt be is végezte, hogy melyik törzs hogy helyezkedjen el. Itt azt látjuk, hogy név szerint megnevezte őket. Ugye, ahogy a 16. verstől van szó arról, hogy ott van, hogy Eleázár és a pap és Józsué, és ezen kívül még a 10 törzsből, hiszen ugye Manasé törzsének a fele telepedett itt le, és a Gád és Ruben törzse pedig ugye nem szerepel a sorsvetésnél, hiszen ők a Jordánon túlkérték a osztályrészüket. Amikor tulajdonképpen ennek a földnek az elosztását a Józsué könyvének a 14. része tartalmazza, amikor az ígéret földjére már bemennek. Innét a Józsué könyvének a 14. részéből az első 2 verset felolvasom, amikor azt mondja itt az ige, hogy ez lett Izrael fiainak az öröksége Kánaán földjén. Eleázár pap és Józsué Nun fia meg a törzsek családfői osztották ki örökségül Izrael fiainak, sorsolással osztották ki a 9,5 törzs örökségét, ahogyan megparancsolta az Úr Mózes által. És az 5. versben úgy olvassuk, hogy úgy jártak el Izrael fiai, és úgy osztották fel a földet, ahogyan Mózesnek megparancsolta az Úr. Olyan jó látni ezt a rendet, amely Izrael népének ebben a kezdeti időszakában ott van a földnek a felosztásához. Itt, amikor ez a földnek a feloszlása történik, ez nem közvetlenül az ígéret földjére való bemenetel után történik, hiszen eddigre már nagyon sok harcot átélnek az elfoglalásban, amikor ez sorra kerül. A Józsué könyvének ugye az elején látjuk azt, amikor az ígéret földjére behatolnak, átmennek ugye az első, ugye, amikor Gilgál mezején ott van, hogy megszűnik a manna, és aztán utána elkezdődik Jerikó ostromával először, és utána folytatódik sorra az Izrael területének az elfoglalása. Amikor itt láthatunk még egy olyan dolgot is, ami a 6. versben, már a Józsué könyvének a 14. részében, a 6. versben azt olvassuk, hogy Júda fiai Gilgálban, tehát nyomba a Jordánon való átkelés után történt ez, Józsué elé járultak, és a Kenizi, Káleb, Jefuné fia ezt mondta neki. Te tudod, hogy mit mondott az Úr Mózesnek, az Isten emberének rólam és rólad Kádes Barneában. 40 éves voltam, amikor elküldött engem Mózes az Úr szolgája Kádes Barneából kikémlelni ezt az országot, és én megbízható híreket hoztam neki. Társaim, akik velem jöttek, megrémítették a nép szívét, én azonban hűségesen követtem Istenemet, az Urat. Azon a napon megesküdött Mózes, bizony a te örökséged lesz, és a te fiaidé mindörökké az a föld, amelyet bejártál. Mivel hűségesen követted Istenemet, az Urat. Mostanáig megőrizte életemet az Úr, ahogy megígérte. 45 éve annak, hogy ezt az ígéretet tette az Úr Mózesnek, amikor a pusztát járta Izrael. Most éppen ma vagyok 85 esztendős. Még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem, amilyen erőm volt akkor, olyan az erőm most is. Harcba vonulok és visszatérek. Most azért add nekem azt a hegyvidéket, amelyet megígért az Úr azon a napon, hiszen te is hallottad akkor, hogy anákiak vannak ott, és nagy és erődített városok. Talán velem lesz az Úr, és kiőzöm őket, ahogyan megírta az Úr. Tehát itt láthatjuk azt, hogy ugye ott vannak a Mózes könyvében, még az átkelés előtt, Isten már előre megmondja, hogy hogy történjen a földnek az elosztása, de ennek a földnek egy olyan elosztása van, amely tele van ellenséggel. És ebben láthatjuk Kálebnek azt a elszánt bátorságát, amelyet itt mond, hogy ugyanolyan erősnek érzi 85 éves korában, mint akkor, amikor elment kikémlelni, akkor úgy fogalmazott ott, hogy olyanok nekünk, mint a kenyér. Hogy ami azt jelenti, hogy ha megesszük, azzal csak erőt nyerünk. És tulajdonképpen míg a többiek ugye azt mondták, hogy olyanok vagyunk az ellenség szemében, mint a sáskák, amelyet eltiposnak, Káleb úgy viszonyult mindehhez, hogy Isten akaratával, Isten erejével, ha ő ezt ránk bízta, akkor meg tudjuk tenni. Aztán a Mikor nézzük itt a Mózes könyvében ezt a felolvasott részt, azt láthatjuk, hogy az ígéret földjének az elfoglalásának volt egy feltétele. A múlt alkalommal a 33. részben itt két verset olvasok fel. A 33. résznek az 51. verstől az 53. versét, erről múlt alkalommal volt szó, csak így visszaidézem. Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik. Ha átkeltek a Jordánon, Kánaán földjére, űzzétek ki magatok elől az ország minden lakosát, pusztítsátok el összes bálványukat, öntött bálványszobraikat is, mint pusztítsátok el, és tegyétek tönkre valamennyi áldozóhalmukat. Vegyétek birtokba az országot, és lakjatok abban, mert nektek adtam azt a földet, hogy ti birtokoljátok. Tehát ott van, hogy ugye sokszor az ígéret földjének a képe, ahogy Izraelre gondolunk, talán úgy tűnik elő, mint amit Isten megígért, hogy tejjel és vízzel folyó föld, amely majd az ölökbe hullik. És ez azért is fontos, hogy ez Izrael életében sem így történt, hogy tulajdonképpen a mi életünkben is. Amikor Isten azt mondja, hogy annyiféle áldást ajándékozott számunkra, akkor tulajdonképpen egyrészt az igaz, hogy ő megváltott, az övéi leszünk, de hogy az ígéret földjének az elfoglalása is egy odaszánnással, egy hittel, egy Istenbe vetett bizadalommal van, ugyanígy ott van ez a további életben. Józsué könyvének a első rész harmadik versében olvassuk azt az igét, hogy minden helyet, amelyet talpatok érint néktek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. Tehát Isten odaadja, de birtokba kell venni. Birtokba kell venni, meg kell küzdeni érte, és amikor valami az embernek az ölébe hullik, akkor úgy szokták mondani, ami könnyen jött, az könnyen is megy. Sokkal nagyobb értéke van annak, amiért megdolgozik az ember. A kegyelemre ez nem vonatkozik, hiszen a kegyelemért nem dolgozunk meg, de ugyanakkor az, hogy az Istenben való vetett bizalomban ott van az, hogy ahogy vasárnap is szóba került a próbatétel által is, hogy Isten igenis ad egy kegyelmi időszakot, amikor megerősödünk, és utána belevisz a próbákba. Azért, hogy megtudja, hogy ugye az 5 Mózes 8-ban olvassuk, hogy mi lakozik a mi szívünkbe. Ugyanakkor van egy ige, azt nem kerestem most ki, amikor azt mondja, hogy azért hagytam meg annyi ellenséget, hogy megtanuljátok azáltal a harcot. És azzal folytatja ott, hogy ha kiűzném egyből az ellenséget, akkor elszaporodna a mezeivad. Ha tulajdonképpen ott van, és hasonló az a példázat, amiről az Úr Jézus beszél, amikor az Új Szövetségben arról, hogy amikor kimegy az emberből a gonosz lélek, de tulajdonképpen üresen marad a szív, és nem töltekezik meg a Krisztus Jézussal, akkor annál gonoszabb lesz az az állapot, ha visszajön a gonosz heted magával. Tehát mennyire fontos az, hogy valóban a mi életünk, mint ahogy itt Izrael életében is ott legyen az, hogy hittel, bizalommal, ahogy Kálebről is olvastuk, ragaszkodni ahhoz az áldáshoz, amelyet ő adott. Mert itt van egy olyan feltétel is, ugye tehát a 4 Mózes 33-ban, ami múlt alkalommal volt szó, az 55. verstől, ha olvasom, ott azt mondja, de ha nem űzitek ki magatok elől az ország lakosait, akkor tüskévé lesznek a szemetekben, és tövissi az oldalatokban. Azok, akiket meghagytok közülük, és szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen lakni fogtok. És majd veletek bánok el úgy, ahogyan ővelük akartam elbánni. Tehát Isten figyelmezteti előre is Izrael népét, hogy igen, ezt az ígéret földjét nekik adta, most már ott van, hogy eltelt, ugye a 40 évről beszélünk, ugye Káleb, amikor itt a Gilgál mezején azt mondja, hogy 45 éve annak, hogy elment, mint kém. Tehát, ha ugye hozzászámoljuk az Egyiptomból való kijövetelt, tehát eltelt egy kis időszak, amit kezdetén ugye elhangzik az, amikor azt mondja Isten, hogy Nem akarta a filiszteusok földjét vinni Izrael népét, nehogy harcot látva meglémüljenek és visszaforduljanak. De most, amikor ott vannak az ígéret földjének a határán, annyi minden megtapasztalással, hogy a pusztai gondoskodásban Isten körülvette őket, akkor majd meg fog látszódni az, hogy igenis Istenbe való bizalommal és hittel kell megállni. Az ígéret földjének a határairól, amiről itt szó van, még szeretik az Ábrahámnak tett ígéretet is idehozni. Ez a Mózes első könyvének a 13. fejezetében. Az 1 Mózes 13, a 17. vers, amikor azt mondja, hogy a 15. versben mondja azt, hogy az egész földet, amelyet látsz neked és utódaidnak adom örökké, a 17. versben pedig azt mondja, hogy indulj hát, járd be ezt a földet, széltében, hosszában, mert majd neked adom. És utána a 15. rész 18. versében a szövetség köt, és után mondja azt az Úr, hogy ezen a napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal, és ígérte meg neki, a te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom patakjától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig. Ez a felsorolás itt a Mózes könyvében ugye nem szól addig, hogy, illetve a városokat, amik vannak, nem tudjuk pontosan hol helyezkedtek el, de ugye itt Ábrahámnak az egész az Eufráteszig ígéri. És felmerül a kérdés akkor, hogy mindezek közül mi valósult meg. Az Józsué könyvének a 13. részében, amikor arról van szó, hogy Izrael népe már foglalja el ugye a területet, ott a 13. rész első versét szeretném elolvasni. Ezt úgy azt olvassuk, hogy amikor Józsué élelmedett korú öregember lett, ezt mondta neki az Úr. Te élelmedett korú öregember lettél, pedig még igen sok terület maradt az országban, amit birtokba kell venni. És itt föl van sorolva több terület, amelyet Izrael akkor még nem foglalt el. Utána a 6. versben, a 6. versnek a 2. fele azt mondja, oszd csak ki sorsvetéssel Izraelnek örökségül, ahogyan megparancsoltam néked. Most azért oszd fel ezt a földet örökségül a 9 törzs és Manassé fél törzse közül. És itt tulajdonképpen azokról a részekről van szó, amelyet még nem foglaltak el. Még nem foglalták el egész Izraelt is, és itt van, amikor elkezdődik még Józsué életében, az, hogy felhozzák Izraelnek a területét. Tehát láthatjuk itt, hogy ugye Józsuéra úgy gondolunk mindenkor Mózes mellett, mint egy fiatal valakire, egy fiatal harcosra. És eltelik egy sok idő Izrael harcaiban, Izrael elfoglalásában, a terület elfoglalásában Józsué megöregszik, és ekkor következik be, hogy még mindig vannak hátra területek, amelyet nem következik be az, amiről beszélt, sőt, láthatjuk azt, hogy majd, amit az előbb felolvastam az 55. részben, hogyha nem foglaljátok el, akkor ellenségé válnak számotokra. Aztán a Bírák könyvében folytatódnak a harcok. A Bírák könyvének az első rész 27. versében azt olvassuk, ja nem, a Bírák 1.27-től vannak leírva, itt hosszabban az a rész, hogy melyik területek nem voltak ekkor még elfoglalva. A Bírák első részének az elején ott vannak a harcok, ahogy megkérdezik ugye az Úrtól, hogy ki kezdje meg a harcot a terület elfoglalással, Júdára esett Isten választása, aki aztán ugye maga mellé veszi Simeont is a harcokban, és az első résznek az eleje arról szól, amely területeket elfoglaltak. De a Bújrák könyvének a második rész első versétől van az Úrnak a panasza. Amikor azt olvassuk itt, hogy az Úr angyala felment Gilgálból Bókimba, és ezt mondta: kivezettelek benneteket Egyiptomból, és behoztalak erre a földre, amelyet esküvel ígértem atyáitoknak, és azt mondtam, nem bontom fel szövetségemet veletek soha. De ti se kössetek szövetséget ennek a földnek a lakosaival, romboljátok le ortáraikat, ti azonban nem hallgatatok szavamra, hogy tehettétek ezt. Azt is mondtam, nem üzem el őket előletek, hadd legyen az oldalatokban istenek, pedig legyenek csapdával számotokra, isteneik pedig legyenek csapdával számaitokra. Akkor az Úr angyala elmondta ezeket a dolgokat Izrael fiainak, a nép hangos sírásra fakadt. Tehát itt látjuk azt, hogy azt mondja, hogy megparancsoltam, ti azonban nem akartátok. És újra meg újra ott van ez a nagy kérdés, amit láthatunk a pusztai vándorlás idején is, hogy tulajdonképpen akik a kémbe kiküldésekor 20 év fölöttiek voltak, azok meghaltak. Két alkalommal ezelőtt olvastunk arról, amikor a népszámlálással Isten nyilvánvalóvá tette, hogy azok közül senki se él, aki akkor 20 év fölötti volt. Akik most ott vannak, hogy 60 évesek, azok már akkor legalább 20 éve, vagy legfeljebb 20 évesek voltak, ugye, amikor a kémek kijöttek. A többiek pedig ott vannak a 40 évtől lefele való emberek, azok mindnyájan olyanok, akik a pusztában születtek. Akik a 40 év pusztai vándorlás alatt átélhették Isten szeretetét és kegyelmét, és láthatjuk azt, hogy nem mindenben tanultak tőlük. Aztán láthatunk még, ugye, amikor a törzsek között a felosztást láthatjuk, ugye a 9,5 törzs, ugye Manaséval együtt kapta a tenger és a Jordán közötti területet. Amikor ennek különösen később az ország ketté szakadásakor van aztán nagy jelentősége, hogy Júda ugye a déli részt kapta, valamint Simeon és Benjamin van még ott, akik lejjebb vannak. De egy érdekes dolog ugye van. Mutattam, egy egész kicsi területen van Júda fölött Dánnak a törzse, ahol tulajdonképpen a pirosra ezen a térképen be volt kerítve, hogy hol van a Dánnak a fiainak a öröksége. Viszont Dánnak a szerepe egy nagyon érdekes, ami szintén a Bírák könyvében van leírva, amikor Dánnak a területe, és ez később a Bírák idejében, illetve a királyok idejében lesz aztán nyilvánvalóvá még jobban, a legészakibb terület. Ugye az ország kettő szakadásakor, amikor ketté szakad, ott Jeroboámról azt olvasjuk, hogy felállított két aranyborjút a legészakibb ponton Dánban, hiszen Dánról nevezték el annak a területnek a városát is, és a másik Beersebában, amely ugye az északi országrésznek az alsó fele lett. De hogy kerültek ugye Dán fiai oda föl északra? A Bírák könyvének a 31. rész 34. versében olvasunk egy olyant, amikor föl van sorolva az, hogy az el nem foglalt területeknél, itt majdnem minden törzsnél föl van írva, hogy kiket nem tudtak kiűzni. Dánnál ott van az, hogy az emóriak pedig a hegyvidékre szorították Dán fiait, és nem engedték őket lejönni a völgybe. Így sikerült az emóriaknak Har Hereszenben Ajálonban és Salbinban maradniuk, de amikor József házának a kezük rájuk nehezedett, kényszer munkások lettek. Tehát Dán piainál egy olyan nehézség merült fel, hogy azt a területet, amelyet ők kaptak örökségül és amelyet el kellett foglalni, most egyrészt mondhatjuk azt, hogy nem volt erejük, de másrésztről, ahogy itt az Úr panasza a Bírák 2-ben elhangzik, hogy ti nem akartátok, ebben meg kell jelezni, hogy vajon az Úr elhagyta őket? Hogy nem adott nekik erőt ahhoz, hogy elfoglalják a területüket? Ugye arról van szó, hogy azt mondja, hogy ti nem akartátok. Amikor azt olvasuk itt, hogy Dán fiai felszorultak a hegyvidékre, akkor hát tudjuk, hogy gyakorlatilag a hegyvidéken is lehet élni, most idézőjelben akár fakitermelésben, különböző más dolgok, vagy a mai gazdasági életben élnek. De volt egy nehézség. Lenn a völgyben, ahol most így mondom megért a gabona, ahol termés volt, ott az ellenség volt. És nem engedték lejönni őket a völgybe. És ezért a Dán fiai nagy nehézségben voltak, és a Bírák könyvének a 18. fejezete, az egész fejezet szól arról, hogy Dán egy saját utat választott. Először elküldte dött 5 férfit, hogy kémleljék ki az országot, hogy hol van olyan szabad terület, ahova ők elmehetnek, és ehhez még párosult az, hogy találtak egy olyan helyet először, ugye, ahol egy, így mondom, hogy házi bálvány volt Mikál házánál, akinek egy saját papja volt, és utána a legészakibb részen találtak egy olyan várost, egy olyan törzset, amely békességben élt, nem volt más népekkel kapcsolatban, és tehát nem volt más védelmük. És utána Dán törzsének javarésze felkerekedett, egyrészt Mikáltól elvitték ezt a maguk választotta a papot, amely meghatározta azt, hogy Dán törzse ettől kezdve egy bálványimádó nép lett. És ezzel Isten haragját a későbbiekbe is magukra vonták, és ezt a legészakibb részt ott lemészárolták azt a népet, amely ott lakott, és ott telepedtek le. És itt tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a saját út. Isten meghatározta, hogy sorsrésszel jusson Izrael népe kiki a maga örökségéhez, és tulajdonképpen ezt adta fel Dán. Akkor, amikor mivel azt nem tudta elfoglalni, és itt, ahogy a Bírák 2-ben is olvassuk, hogy az Úr panasza ott volt, hogy nem egy bűnbánatot tartottak, és az Úrhoz kiáltottak segítségért, hogy ebben a helyzetben adjon nekik megoldást, hanem elindultak, és elkeresték a maguk útját. És ehhez még egy hamis istentiszteletet is választottak, egy bálványpaptól kértek tanácsot, aki azt mondta, hogy az Úr veletek lesz. És teljesen a bálványimádbásba süllyedt a Dán törzse. Amit itt láthatunk még a Isten ígéreteinél, hogy egyrészt, amit Isten ígért, hogy ha bementek, ugye azt olvastuk itt a 4 Mózes 34.1-ben, hogy a 2-ben, második versben, hogy parancsold meg Izrael fiainak és mondd meg nekik, hogy ezt adom nekik örökségül. Tehát ott volt az, hogy Isten ezt megígérte, és ígéretül adta. Tudjuk azt, hogy nagyon sok területet később sem tudtak elfoglalni, hiszen még Dávid idejében is olvasunk arról, hogy ugye harcok voltak, területeket foglaltak el, és tudjuk, hogy Salamon király idejében volt Izrael életében a legnagyobb az országuk. De még Salamon idejében sem érte el az országhatárt azt a területet, amit Isten itt meghatározott a Mózes 4. könyvében, a pusztában, hogy ezt nektek örökségül adom. És itt felmerül a nagy kérdés az, hogy vajon Isten hogyan gondolkodott az ő ígérete felől. Egyrészt itt olvastuk azt, hogyha ugye a 33. részben, az 55. versben, hogyha nem űzitek ki magatok elől az ország lakosait, akkor tüskék lesznek a szemetekben. Sőt, bár ott van, jóval előbb a Mózes könyvében, a pusztai vándorlás idején, amikor elhangzik az, hogy elétek beadtam az áldást és az átkot, válasszátok azért az áldást. És hosszan leírja, hogy ha nem hallgattok rám, akkor mi következik rátok. És mielőtt bementek az ígéret földjére, majd az 5 Mózesbe olvassuk ezt, amikor mind az áldás, mind az átok, az Ebál, illetve a Garazim hegyről ki volt hirdetve, hangosan volt két szembelevő hegyen felolvasva, hogy onnit, mint egy vízhanggal az egész nép hallotta. És mégis ott van az, hogy tulajdonképpen Izrael életében nem következett ebbe az, hogy azt az örökséget, amelyet Isten nekik adott, az nekik adhassa. Viszont az, hogy Isten nem feledkezik el az ígéretéről, ahhozra van egy nagyon érdekes ige. Ez pedig az Ezékiel könyvének a 47. fejezetének a 13.-14. verse. És itt tulajdonképpen hosszan taglalja utána újra az ország felosztását, a 48. fejezetben is, de én csak ezt a két verset olvasom fel. Így szól az én Uram az Úr, ez lesz a határ, ezen belül osszátok fel az országot Izrael 12 törzse között, de Józsefnek két rész jusson. Ugyanakkor örökséget osszatok az egyiknek, mint a másiknak. Fölemelt kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek adom, most pedig rátok száll ez az ország örökségül. Tehát itt az Ezékiel könyvében azt mondja Isten, hogy felemelt kézzel tettem esküt őseiteknek, és itt tulajdonképpen máshol is, amikor hivatkozik, akkor Ábrahámra hivatkozik, és arra a szövetségre, amelyet az 1 Mózes 15-ben olvassuk, ugye amikor ott van, hogy az egyoldalú szövetségre, amikor éppen nem vehetett Ábrahám részt benne, mert egy alvó állapotban volt, amelyetnek az utolsó versét olvastam fel, akkor, amikor azt mondja, hogy néked adtam, és a te magodnak ezt a földet. Isten nem feledkezik el. És éppen ezért tudhatjuk azt, és ugye ebben a bibliai tanítási módok nagyon különböznek, hogy gondolkodnak Izrael jövőjéről, Izrael valóságáról. Ugye Róma 11-ben beszél arról Pál apostol, hogy ha Izrael elvetetése a pogányoknak a felvétele volt, akkor milyen lesz majd Izrael felvétele. Nagyon sok bibliai magyarázó vagy bibliai elgondolás elv ugye teljesen kizárja Izraelnek a jövőjét, és mint szellemi Izraelnek tartja a kereszténységet, de pont ami tulajdonképpen a testvérgyülekezeti tanításban is benne van, és az evangéliumi könyvekben is, amik meg szoktak jelenni, ugye az úgy látja, és így taglalja, hogy az 1000 éves királyság, amikor Izrael felvétetik, az ennen a földön fog megtörténni az elragadtatás után. És éppen ezért, amikor így szemléljük az Ezékiel 47-et, akkor láthatjuk, gondolhatunk arra, hogy ez még be fog teljesedni. És Izraelnek még lesz akkora területe, amit Isten, ahogy itt mondja az Ezékielbe, hogy felemelt kézzel esküdött meg az Úr arra a nép őseinek, hogy nekik adja azt a földet. Amikor, hogy hogyan lesz ez valóság, a Róma 11-ből szeretném a 33. verset és 34-et felolvasni, amikor azt mondja ott Pál, ugye, amikor egybe foglalja Izrael felvételét, hogy ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége, mi megfoghatatlanak az ő ítéletei, és mi kutathatatlanok az ő útjai. Mert ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója? Vagy ki Előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnia. Bizony őtőle, ő általa, s ő ránézve vannak minden, ővé a dicsőség mindörökké. Amen. Tehát itt ez, hogy mi megfogadhatatlanok az ő ítéletei, és mi kikuthatatlanok az ő útjai. Igen, Isten az ő tervében sok mindent nem nyilvánított ki, ahogy mondja ugye az ige, hogy most még tükör által homályosan látunk, és rész szerint van bennünk az ismeret. És éppen ezért nagyon sokféle dologban próbálunk kutakodni a különböző látásmódok között, de egy biztos, hogy ugye úgy határozza meg a Biblia, hogy Istennek valamennyi ígérete Jézus Krisztusban lett igenné és ámenné. És azok az ígéretei, amelyek nem teljesedtek be, azok be fognak teljesedni. Hogy tényleg ez milyen módon, vagy hogyan, azt nem tudjuk. De mégis ott kell nekünk hittel és bizalommal lennünk abban, hogy az Úr Izrael népével szemben, ha egyszer Ábrahámnak megesküdött, ugye azt mondja, hogy a ti engedetlenségeitek miatt ez nem valósul meg, attól még az ő szavát nem szegi meg. Láthattuk itt az előző fejezetekben azt is, amikor Izrael népe még a pusztában vándorol, amikor Ézsau örökségével kapcsolatban is azt mondja, hogy nem engedem meg, hogy elvegyétek, oda menjetek, mert azt Ézsaúnak adtam. És ugyanúgy Moábbal kapcsolatban is ugye azt mondja, hogy ez nem a ti örökségetek. Ott talán lehet, hogy pont mivel Moab annyira ellene támadt, és ugye később erről szó van, hogy azért, mert nem jöttek elétek vízzel és kenyérrel, hogy nem köszöntöttek, hanem inkább átkot szítottak. Amikor a térképet szemléljük, tulajdonképpen Moab síkságának nézzük azt, és úgy említi a Biblia, ami a Jerikóval átellenben van, és láthatjuk, hogy ott tulajdonképpen Moab törzse, aztán délebben van a térképen, és Manasénak a fél törzse, illetve Gádnak a törzse az, amely azon a részen elhelyezkedik. Hogy ezt pontosan hogyan határozta meg Isten, hogy Moab területéből is adott-e, így ezt nem tudjuk egyértelműen, de olyan jó tudni azt, hogy a Isten nem igazságtalan. Már az előző részben is elhangzik az, hogy amikor ami a múlt alkalommal volt szó, ott a fejezet végén úgy olvassuk azt, hogy mindenki azt kapja, ami sorsvetéssel jut neki, az ősi törzsek szerint osszátok szét az örökséget. Igen, de előtte van az, amire akartam olvasni. A nagyobbnak nagyobb örökséget adjatok, a kisebbnek pedig kisebb örökséget juttassatok. Isten nagyon is figyelembe veszi. Egyrészt az erőt akkor, amikor el kellett foglalni az ellenséges területet, és ugyanakkor azt is, hogy mindenkinek a szükségét betölti. És ez ami olyan csodálatos abban, ahogy Isten a mi részünkre is ott van az, hogy megajándékozott nagyon sokféle ajándékkal. Megajándékozott, ahogy később az Új Szövetségben olvassuk, hogy mindazzal, ami az örök életre és a kegyességre szükséges. És így is mondhatnám, hogy mihányunkat úgy, ahogy szükségünk van rá. Ahogy föl tudjuk fogni, ahogy be tudjuk azt tölteni, ahogy magunkévá tudjuk tenni. És ezért olyan csodálatos szemlélni, hogyha talán olvasásra olyan elvonnak tűnik az, ahogy föl vannak itt sorolva a törzsek, és azért is vettem a Józsué könyvéből, illetve Bírák könyvéből is a megvalósulást, hogy láthassuk, hogy amit Isten megígért, azt ő beteljesíti, abban ő megígérte, és ahogy láthatjuk így akár az Ószövetségben, hogy Isten az ő tervét, az ő akaratát véghez viszi, így szemlélhetjük akár korunk történetében, történelmében is, és saját életünkben is azt, hogy Amit Isten megígért, ő a célba viszi biztos kézzel, és azzal szeretném befejezni, hogy az új szövetségben mondja, hogy tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet hoz néktek. Tehát ott van az, hogy amit ő megígért, az beteljesíti, és ezért lehet ott a mi szívünkbe az áldás és a magasztalás felé. Amen.